a médiának fel kell arra készülni, ha nem akarja saját magát, a saját arcán pörgetni jövő áprilisig a különböző politikai szereplők által, hogy valami egységes módszert annal meg kellene kezdeni keretezni, vagy valami fajta fogalmi keretbe tenni ezeket a különböző méréseket. Egész odaig elmehetnénk, hogy mennyire van értelme amúgy OEDK szintű méréseket egyáltalán publikálni.
A 2026-os választás egy politikai Monteverest expedíció lesz, állítja vendégem Bódi Mátyás, a választási földrajz szerzője. Hogy áll ma a Tisza párt ebben a hegymászásban? Hol vannak az igazi tartalékok, és melyik az a pont, ahol elbukhat a mászásban? Beszélgetünk arról is, hogy a választás inkább a digitális térben, vagy a valóságos terepen fog eldőlni, kiket lehet még mozgósítani a politikailag inaktívak közül, és hogy a Fidesz régi eszközei működnek-e még. Végül megvizsgáljuk, mennyire vehető komolyan Orbán Viktor tusványosi számháborúja is, mi reálisabb, kétharmados Fidesz, kétharmados Tisza, vagy egy teljesen új politikai térkép. Én Benyó Rita vagyok, és köszönöm szépen, Mátyás, hogy elfogadtad a meghívást. És akkor kezdjünk ezzel, amivel zártam, ugye a miniszterelnök tusványosan bemondott egy számot, hogyha most vasárnap lennének a választások, akkor ők 80 egyéni választókerületet nyernének, és mondja, hogy ez elegendő lenne egy újabb kétharmados kormányzáshoz. Azóta az Index naponta megszerez egy-egy körzetet, és ebből van le messze menő következtetéseket. Akkor ezt egy kicsit tegyük rendbe. Egyrészt mit jelent az, hogyha 80 egyéni választókerületben nyerne a Fidesz?
Ha jól emlékszem, 2022 úgy lett kétharmada a Fidesznek, hogy 87 egyéni győzelmet aratott, ami azért érdekes, mert 2010-től kezdve soha ilyen kevés helyen nem nyert egyéniben, de mégis most érte a legjobb mandátum arányt a parlamentben, főleg azért amúgy, mert olyan nagy volt a különbség az első és második helyezettek között a körzetekben, hogy emiatt rengeteg kompenzációs voksot tudott cipelni magával a listára, és azáltal egy csomó plusz mandátumot szerzett, illetve azért nyilván listán is többen szavaztak rájuk, határon innen és túl. A 80 mandátummal, vagy bocsánat, 81 egyéni győzelemmel valószínűleg nem lenne kétharmada a Fidesznek, de nyilván egy nagyon vastag többsége lenne az országházban.
Az, amit most látunk, ilyen egy-egy választókerületi szivároktatás, ezekből egyrészt ezeket az adatokat mennyire lehet komolyan venni?
Hú, ez nehéz kérdés, és kicsit messzebbről kezdeném. Nekem még abból is voltak hát beszélgetéseim, hogy fogalmazunk így, különböző szerkesztőségekkel, ahol korábban dolgoztam, hogy azt szerintem a magyar médiának új kormánypárti, mint kormánytól független médiának meg kéne valahol tanulnia, hogy ezeket a spinneléseket hogyan tudja kivédeni, legalábbis úgy keretezni, hogy ott elmondja azt, hogy ki ez az intézet, ugye ezt nem is tudjuk ebben az indexcikben, nem derül ki, hogy ki mérte ezt az adatsort, itt már van egy hatalmas probléma.
Megszereztük Orbán Viktor által hivatkozott belső kutatást, körülbelül ez a...
Igen, ez az Index megszerezte Orbán Viktort, az, amit most azt mondanád, hogy én megszereztem Bódi Mátyás hangfelvételét a Szabad Európa stúdiójában, és ezt így publikáljuk, tehát, hogy minden esetre az biztos, hogy nem tudjuk, hogy ki végezte ezt a kutatást. Ha jól tudom, azt sem tudjuk, hogy mikor, hogy mekkora mintán, milyen módszertannál, tehát semmit nem lehet erről tudni. De amit mondani akartam, az, hogy általánosságban szerintem a médiának fel kell arra készülni, ha nem akarja saját magát, a saját arcán pörgetni jövő áprilisig a különböző politikai szereplők által, hogy valami egységes módszertannal meg kellene kezdeni keretezni, vagy valami fajta fogalmi keretbe tenni ezeket a különböző méréseket. Ha jól tudom, Olaszországban van az, hogy a választások előtt nem tudom, x héttel nem is közölhetnek a különböző médiumok méréseket, pontosan emiatt, mert hogy próbálják a társadalmat megóvni ezektől az ilyen spinnelésektől, vagy befolyásolási kísérletektől. A konkrét számokra visszatérve, most én ma reggel ezt a Borsod 5-ös Sárospataki körzetnek a számait láttam, ebből a biztos pártválasztó valami 38%-nyi fideszes volt, ami elvileg ilyen 40-valamennyire jön ki így a választás napjának a végén, ami ha azt vesszük, hogy ott 60%-on nyert a Hörcsik Rihárd 22-ben, azért nem egy nagyon biztató eredmény a Fidesz számára. Ugye ez egy olyan választókerület ráadásul, amit még akkor is elveszített a Tisza, hogyha amúgy a kétharmadra megy. Tehát azért ezt is érdemes hozzátenni. Viszont most valószínűleg így naponta fogja megszerezni az Index majd a Orbán Viktortól.
Mind a 80-at.
Mind a 80 ilyen körzetet, és mutogathatja a médiában azt, hogy most ezeket a különböző számokat, ami azért is vicces, mert mert különösen, eleve azt a Momentum valószínűleg fel volt tüntetve 1,1%-a olyan párt, amilyen sem indul deklaráltan ugye 26-os választások óta. Valakit nagyon érdekes ilyen módszertani fonákságok, vagy azt, hogy az MSZP beri a DK, tehát lehetne ezeket így hosszan sorolni. Egész odaig elmehetnénk, hogy mennyire van értelme amúgy OLVK szintű méréseket egyáltalán publikálni nyilvánosan, mert azért nagyon sok egyéb módszertani probléma is felvetül, akár a mintavételezésnek a mikéntjéről, a humán erőforrás, ami ezt el tudja végezni, vagy nem tudja elvégezni ilyen kis szinten. Szóval itt ez nagyon óvatosan bánnék ezekkel a mérésekkel.
Akkor beszéljünk egy kicsit az egyéni választókerületekről úgy is, hogy ugye most az elmúlt hetekben megjelentek olyan mérések is, ami nem létező, vagy névtelen jelölteket, például Zuglóba ugye volt egy ilyen kutatás. Lehet-e arra kutatást csinálni, hogy XY és vele szembe egy ismeretlen jelölt? Ugyanúgy reagál-e például a válaszadó ilyenkor egyáltalán? Meg tudjuk-e mondani? Vagy fontos-e a jelölt személye?
Nyilván lehet ezt így mérni, tehát van erre kidolgozott módszertan. Én nem gondolom azt, és most amellett érveltem több helyen is, hogy szerintem a jelöltnek a személye most eléggé kevésbé lesz fontos ezen a választáson. Én úgy érzem, minden ösztönöm azt súgja, hogy ez sokkal inkább egy Orbán Viktor személyéről szóló népszavazás lesz az ország szempontjából. Nyilván ősztől majd mindenfajta egyéb jóléti intézkedések be lesznek jelentve, és szerintem itt az ország azt fogja majd eldönteni, hogy igen, ezt ismerjük, ez 4 évente szokott jönni, stb., és hogy alapvetően ebben a hajóban szeretnénk-e tovább bevezni, vagy kipróbálni valami újat, és nyilván Orbán Viktor személye lesz az ő megítélésének a kérdésre, ez a döntő szempont, nem az, hogy most a Borsod 5 vagy Csongrád 3-ban ki lesz a Tiszának a jelöltje, hogy a Fidesz is nagyon sok helyen cserélt, de még egyszer mondom, szerintem nem ez lesz a döntő szempont, és éppen ezért most a Tisza párt is november végére halasztotta a jelölteknek a bemutatását, nyilván nem véletlenül, és lehet ők is abból indulnak ki, hogy egy olyan taktikát követnek, hogy alapvetően az országos kampányt, vagy ha amíg a Tisza pártnak, vagy a Magyar Péter országos támogatottságát a helyi szinten tudja tartani az XY jelölt, ha nem egy nagyon kutyaütő szeméről beszélünk, akkor szerintem már ők, nekik egy nyert pozíciójuk van.
Itt az első mondataidban már volt egy olyan, hogy igazából a Fidesz a kétharmados, az ilyen nagy arányú kétharmados győzelmét 2022-ben a győztes kompenzációnak köszönhette. Ezt egy kicsit szálazzuk szét, mert ugye van egy ilyen bevett mondás, hogy nagyon lejt a pálya, hogy úgy alakította át a Fidesz a választási rendszert, hogy igazából bármi történik is, az feléjük lejt. Ugye, amit te említesz, az, hogyha megnyer valaki egyéniben egy körzetet, akkor az a különbség, amennyivel megnyerte, tehát amennyi szavazat már nem is kellett volna ahhoz, hogy nyerjen, az mind rákerül a listára. Uh-huh. Ez a nagy találmány a Fidesz rendszerében, vagy például az, hogy úgy alakítja ki a körzeteket, vagy úgy módosította a térképet, vagy épp úgy nem nyúl hozzá a térképhez, ahol kellene, hogy az feléjük lejtsen.
Ezt a két elemet szerintem válaszuk ketté. Tehát, hogy ha megnézzük azt, hogy a Fidesz listára honnan érkeztek voksok, ugye ez döntően 3 forrás vidéke van, nyilván vannak a listás szavazólapok, ahol az emberek beigszelték azon egy lapon a Fidesz alatt látható karikát. A másik az, amit ugye, amiről beszéltünk, ugye a győztes kompenzáció, tehát amennyivel ugye nyert a Fidesz jelöltje, abban a 87 körzetben legutóbb, azt ugye vitte magával a listára, mint győztes kompenzáció. Nyilván volt a nagyon kevés vesztes kompenzáció is, mert ugye egy-két helyen veszített, tehát hogy abban a kevés körzetben, ahol nem nyert, amúgy nagyon, legtöbb helyen nagyon kevéssel kapott ki a Fidesz, ott a nagyon kevés vesztes kompenzációs listás voksot is vitt, és jöttek még ilyen 250 ezer határon túli levélszavazat, de azért azt érdemes hozzátenni, hogy a két kompenzáció, a győztes és vesztes, amit mondom, 90%-ban a győztes kompenzációs voksok vannak, azok együtt olyan durván 1 millió szám, a határon túli meg 250 ezer, tehát igazából 4-szer akkora jelentősége van a különböző kompenzációknak, és különösen a győztes kompenzációnak, mint a határon túli voksoknak. Ez is tartom egy kicsikét túl spirázottnak a határon túli voksokkal való foglalatosságot, ha bár nyilván sokkal átélhetőbb és egyszerűbben megérthető, mint azt, hogy most akkor mi az a győztes kompenzáció. Valóban ez a találmány azért volt nagyon érdekes, mert egyrészt egy ilyen nyelvi, kicsit egy oximoron, mi kell győztes kompenzálni, és annak idején, hogy Áder János ezt így megérvelte ott a 2011-12-es időszakban, hogy ez miért fontos, és milyen nemzetközi precedensek vannak rá, zárójel semmilyen, tehát van egy-két ország, ahol például Görögországban hozzácsapnak, mint a X számú mandátumot a győzteshez, vagy mondjuk Románia, ahol a nagyon könnyű ilyen különböző nemzetiségi etnikai csoportnak szerezni, aztán tizenvalahányan vannak mandátumot, és ők jellemzően mindig a kormánypárttal szavaznak, itt a lipovácok, akik egy ilyen Dunadeltában élő etnikai csoport, ilyesmikre kell gondolni. De lényeg az, hogy nincs igazán rá nemzetközi precedens, és ez kifejezetten a Fidesznek a céljait szolgálta, ugyanis volt egy elaprózott ellenzéki tömb, és nyilván emiatt az első és a második helyzet közötti különbségek igazából egyre nagyobbak lettek, ahogy mentünk előre a választási időszakokban. Hát ami az igazán döbbenetes volt, az az, hogy 2022-ben volt a legnagyobb a különbség az első és második helyzetek között átlagosan, miközben összefogott ellenzéki erőkkel álltak ott szemben, ami mutatja ennek az egészen elképesztő sikertelenségét ennek a politikai konstrukciónak. Ugye ez a győztes kompenzáció. Nem mondanám azt, hogy ez a Fidesznek kedvez, ez a mindenkori nagyon győztes pártnak kedvez. Ugye ez még a Tiszának is kedvezhet, ha nem vezetik ki addig. Mert ha feltételezzük azt, hogy a Tisza nyer mondjuk 70-80 kerületben, akkor ők fognak nagyon sok, akár több százezeres győztes kompenzációs voksot még vinni magukkal, és akkor a listás helyek közül jóval többet el tudnak majd vinni.
Ez az, hol van az a pont, ahol ez átfordulhat, és épp a Fidesznek árt?
Hát nyilván akkor, hogyha már nem egy ilyen 50-50-ben vannak, hanem sokkal inkább egy billenés van. Tehát amikor azt lehet mondani, hogy azért a 106 egyéni választókerületből legalább mondjuk egy olyan 78-at meg tud nyerni valamelyik oldal, akkor már nagyon komoly győztes kompenzációs töbletet lehet szerezni. Nyilván van olyan matematikai módon, mindenhol csak egy szavazattal nyer az adott jelölt, és akkor nincs győztes kompenzáció, de ennek azért az esetősége viszonylag alacsony, matematikai nyilván lehetséges, de azért erre azért kevés esélyt lehet adni. És ezért fontos az, hogy mindig eltöredezett ellenzéki szereplőkkel találkozzon a Fidesz, mert ugye az is neki nem csak azt jelenti, hogy nyernek, hanem mennyivel nyernek. És azt érdekük az volt, hogy minél több név szerepeljen a szavazólapon. Ma reggel olvastam, hogy Gödény György újra el fog indulni valószínűleg a választásokon. Tehát ezek pontosan ezt a célt szolgálják, hogy minél több felé tartsanak ezek a amúgy kormánya kritikus szavazatok.
Mindjárt beszélünk még arról, hogy hány párt lehet egyáltalán bent a parlamentben, de akkor egy kicsit beszéljünk arról is, mert igen, összekötöttem így két fontos témát, hogy egyébként a körzetek felrajzolásával most hogy állunk. Egy évvel ezelőtt volt egy javaslatotok, hogy egyes körzetek elnéptelenedése per egyes körzetek meg túlnépesedése okán hol és hogyan kellene belenyúlni. Történt-e bármi érdemi változás az alkotmányos szükségleteknek megfelelően?
Igen, ez nyáron elkezdtünk foglalkozni. Tavaly nyáron meg is írtunk egy törvényjavaslatot, hogy hogyan kéne kinézni ennek az arányos felosztásnak. Ugye annyit érdemes tudni, hogy benne van az alaptörvényben is, hogy a választójog az ugye egyenlő, ami azt jelenti, hogy egy szavazatnak ugyanígy kell érnie A meg B helyen. Csak ugye, hogyha egy olyan választókerületben él az ember, mint mondjuk a Dunakeszi volt korábban, ahol mondjuk lakik közel 100 000 ember a névjegyzékben, vagy van 100 000 ember a névjegyzékben, ellenben, ha valaki mondjuk Dombóvári Tolna 2-esben lakik, ahol már csak 50-valahány ezer, akkor könnyen kiszámítható, hogy egyik helyen majd, hogy nem fel annyi szavazattal lehet mandátumot szerezni, mint a másik, mondjuk kezdve az én szavazatom nem ér ugyanannyit, mint egy Dombóvári, akinek kétszer annyit ér. Ez nyilván kicsit ilyen absztrakt jogértelmezés, de ez nyugati ország mindenhol ugyanígy számítják. Na most ugye erre hivatkozva nyúltak hozzá végül a választókeleti térképhez ugye ősszel, valószínűleg novemberben nyújtották be a törvénymódosítást, és meg is szavazták. Ugye az értelmében átrajzolták Csongrád-Fejér megyéket, illetve Pest megye kapott plusz két mandátumot, két választókeletet, és Budapesttől elvettek ugye kettőt. Ami valóban rendezi azt a részét a dolognak, hogy ugye az agglomerációnak a felnépesedése miatt ugye a Pest megyei választókerületek túlnépesedtek, Budapest ugye egyre inkább ürül ki, különösen a belső kerületek. Emiatt valóban át kellett rajzolni, vagy át kellett gondolni a mandátum számokat, csak mondjuk Tolna megyével, mert Somoggya, amivel mi foglalkoztunk, ahol azt látjuk, hogy sajnos elég radikálisan néptelnek el ezek a két, ez a két megye, ott olyan szinten csökkent a választói létszám bizonyos választókerületekben, hogy már szintén ezt az alkotmányossági problémát felvetette, csak ugye negatív előjel, annyira kevesen lettek a névjegyzékben, ami ott szintén fennáll mai napig is az aránytalanság, és például a törvényalkotó ezzel a két megyével egyáltalán nem foglalkozik.
Tehát, látszik-e a politikai logika, hogy a mentén gondolkodnak, vagy egész egyszerűen nem ismerik ugyanazokat a számokat, amiket ti? Hát,
Tolna megye egyik legfideszesebb megye az egész országban, ott megtartani a három mandátumot, az nyilván a Fidesznek volt az érdeke, de azért Somogy megyében is azt látjuk, hogy döntően mondjuk a, nem tudom, a kaposvári OEV-kát leszámítva a másik háromban azért jó eséllyel azért a Fidesz számít az esélyesnek. Ott megmozgatni a status quo-t nem volt érdeke a Fidesznek, vagy onnan elvenni mandátumot nem volt érdeke a Fidesznek. Ez nyilván amúgy belső konfliktussal is járt volna a párton belül. Szóval valószínűleg ez volt a fő rendezői elv. Most nem akarok nagyon ilyen, nem tudom, ilyen elvont messzi példákat hozni, de például az Egyesült Államokban ez úgy néz ki, hogy 10 évente vannak ott is népszámlálások. Hogy Amerikában nincsen klasszikus névjegyzék, mert egy most 400 milliós országról beszélünk, ott inkább tényleg a népszámlálás dönti el azt, hogy melyik állam mennyi elektori helyet kap például, és ezt mindig például át 10 évente módosítják, és amikor Kaliforniától elvettek, Texas kapott, stb. Szóval azt mindig szépen 10 évente rendezi a törvényalkotás. Magyarországon az adhok ilyen politikai, nem tudom, érdekek mentén kerül, vagy most az szerint került kialakításra. És aminek a legnagyobb probléma az egész, hogy semmilyen átlátható társadalmi egyeztetés nem történt, hanem ez csak kijött egy, felkerült az internetre egy tervezet, lásson évfél előtt pár perccel, viszont éppen utaztam valahol, nem is volt különböző foglalkozás, és akkor gyorsan mindenki ott kapotta a fejét, hogy ilyen levágott fejű csirkeként, akkor most mi fog történni, és akkor mindenkinek kell gyorsan térképet rajzolni. Tehát, hogy nagyjából az így történt, az, hogy az hol született meg, milyen szempontok alapján, kivel egyeztetve, kik által, erről nem tudunk semmit. Ez külön vicces volt, amikor Orbán Viktor mondta, hogy hát átrajzolták a térképet valakik ilyen fondorlatosan füstös szobákba, tehát nagyon érdekes. Minden esetben tényleg az volt, amit én legjobban hiányolok, az valóban ez a társadalmi egyeztetés, szakmai átláthatóság és egyéb szempontok.
Szintén említetted már félmondattal, hogy a határon túli szavazatoknak akkora súlya végül is nincsen, ugye általában egy mandátum szokott végül is belőle születni, de hogyha azt vesszük, hogy volt már olyan kétharmad, ahol egy mandátum volt, és akkor ugye 2014-es ciklusban volt is, amikor a vége felé, amikor nem volt meg a kétharmados többsége a Fidesznek, ezeket a bebiztosításokat szokta még a nemzetiségi mandátum is szolgálni. Ezzel tud-e például Magyar Péter bármilyen módon kalkulálni, vagy csak úgy tud vele kalkulálni, hogy tudja elérni, hogy ez ne legyen? Mármint, hogy legyen olyan magas a részvétel, hogy ez egész egyszerűen ne valósuljon meg.
Most mondtad ki a kulcs szót, mert ugye a német, illetve a sikerül megszervezni a roma nemzetiségi lista, akkor nem fog tudni mandátumot szerezni, ha mondjuk tényleg ilyen 78-79%-nyi ember elmegy szavazni, mert ugye ezt úgy számolják ki, hogy a listára váltható szavazatok számát osztják el ugye 94-gyel, annyi listás hely van, majd megint 4-gyel, és kijön egy ilyen 20.000-es szám, de legutóbb összem 22.000 valami, és ha legalább 22.000 valami szavazat beérkezik még a német nemzetiségi, vagy a német önkormányzat listájára, akkor ugye a Ritter Imre újra be tud ülni, aki hát ugye Fidesz pártag volt, meg hát a Fidesznek volt erőltje Buda Örsön, pont a Wittinghoffert egyszer egyéniben megnéztem 2010-ben. Tehát, hogy igen, és egy alapvetően ez az egyik eszköz, hogy magas választási részvételt kell generálni, amúgy szerintem ez valószínűleg biztosítva lesz, az elnézve azt hiszem most is ilyen teljes kampányüzemmódban vagyunk. Én sem gyakran jártam nyaranta a stúdióba beszélgetni. Egyszerűen van egy érdeklődés, és mi is látjuk a számokból, hogy az emberek alapvetően politizálnak nyáron is. A másik az, amit csinálhatnak még szerintem, hogy jelenleg ilyen 31 ezer német van beírva például a országgyűlési választási névjegyzékben, mint nemzetiségi szavazó, ami szerintem egy kicsit még sovány, tehát azért elképzelhető, hogy valószínűleg fognak kerülni nevek. Ugye azért nem érdemes túltölteni, mert akkor nem szavaztat a Fidesz listára, azonnal fogok hiányozni. Szóval ügyesen kell úgy kimatakozniuk, hogy nem lehet beírni 100 000-et, mert akkor az már úgy sok. De hogyha marad ez a 30-valány ezeres szám, de mondjuk nem teszem azt, ezek a baranyai, vagy Tolna megyei Tiszaszigetek elkezdenek aktivistás, és azt mondják, hogy figyeljetek, iratkozottak le, mert alapvetően ezért is ezért, és amikor sikerül 4-5 ezer embert mondjuk leiratni, vagy meggyőzni arra, hogy ne iratkozzon fel a listára, akkor már ki lehetne ütni a német mandátumot. Uh-huh. Ugye amennyire én beszélgettem ott egy-két ilyen német nemzetiségű emberek kisebb falvakban, akik azt mondják, hogy ez a fajta etnobiznisz azért megy ott is. Tehát sokszor az van, például, hogy én hallottam, hogy mivel országos listát állító szervezetről van szó, ők is kapnak kampánytámogatást, állítólag valahol ebből tudnak ilyen falunapokat finanszírozni. Van egyfajta ilyen anyagi ösztönző is mögötte, mondom egyszer, ez egy biztosan ilyen földrajzi, jól külhatároltó, hogy a német nemzetiségű emberek laknak, ugye inkább a Dél-Dunántúl, illetve Pest megye, de hogy ott kifejezetten néha úgy érvelnek, hogy de akkor lesz majd szép, nem tudom, német iskola, meg tehát, hogy, és alapvetően nem biztos, hogy akik beszavaznak a német listára, nem biztos, hogy rendelkeznek azzal a politikai tudással, hogy ők lényegében a Fidesznek a mandátum többletét támogatják ezáltal, és ez amikor ellene magyarázva a helyi szinten, lehet, hogy sok embernek ez valamifajta ellenérzést tetszen, és tényleg leiratkozni erről
a listáról. De most már több ciklusú tapasztalás sem elég ahhoz? Tehát, hogy elvileg látják, hogy az ő képviselőjük, akik beszavaztak, az mondjuk mennyi helyi iskolát ért el, mennyi, nem tudom én, nemzetiségi bármit ért el, szemben azzal, hogy mondjuk hány kétharmados törvényt szavazott meg.
Hát igen, például megszavazt legutóbb is az elrejtetlenítési törvénynek a igen, szóval alapvetően vannak ilyen visszhessel. Mondom, itt alapvetően az van, hogy szóval nagyon sok olyan rétege van a Fidesz hatalomnak, amit úgy támogatnak emberek, hogy sokszor szerintem nem is feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy ezt amúgy támogatják indirekt módon, illetve van az a fajta attitűd, és amit én is tapasztalok, hogy ilyen jó ilyen gondolati mankókat ad azért a hatalom arra, hogy de hát ők igazából itt a nemzetiségi dolgokkal foglalkoznak, és ezt így bizonyos emberek szerintem el is hitetik magukkal, hogy ők valami nagy közjó érdekében teszik, amit tesznek, miközben amúgy a Fidesz számára csinálnak egy plusz mandátumot. Itt kicsit szerintem a választói edukáció és tudatosságot lehetne szerintem növelni, és ebben lehet, hogy ilyen alulról szerveződő módon a Tisza-szigeteknek lehetne szerepe, nem tudom, ez mennyire lehet eredményes, ezért vissza is üthet, mert akkor mondhatják azt, hogy hát akkor a németek nem lesznek képviselve, de akkor mondhatja azt a Tisza, hogy akkor felteszek egy sváb embert mondjuk a listámra, szóval lehet ezeket még játszani szerintem az ősz folyamán, valószínűleg fognak is. Én látok benne a mozgásteret, ugye a roma az egy kicsit nehezebb kérdés, azt aztán végképp nem ismerem azt a világot, ugye ott 2022-ben egy csúnya vége lett a ugye két egymással rivalizáló szervezet próbált meg ott az agócsék, meg a másik ott ugye a listát állítani, és végül már szerintem egy tetlenségi fajuló listaállítási botrányát végül azért, hogy nem lett ugye roma lista. Én úgy tudom, most elég komoly erőfeszítések vannak annak érdekében, hogy legyen roma lista.
Akkor beszéljünk is arról, hogy a Partizánnak volt most egy riportja a roma Tisza szigetekről, és minthogyha azzal is, ahogy mondod, hogy nyáron is beszélünk a politikáról, olyanok is beszélnek, akik korábban nem, úgy tűnik, hogy olyan választói rétegek mozdulnak meg, akik esetleg korábban nem. Mekkora potenciál van ebben a választói körben, és mennyire lehet azt érzékelni, mérni, tapasztalni, hogy mondjuk a korábbi közmunka zsákrumpli az már nem elég ahhoz, hogy egy-egy választói réteget magukhoz kössön a Fidesz, és hogy igen, mondjuk az ilyen alulról szerveződő Tisza-szigetek, vagy bármilyen mozgalmi alulról szerveződő dolog át tudja-e már fordítani őket.
Annyiban visszalépnék, hogy amikor a Magyar Péter felbukkant a politikába, számos olyan jelenséget láttam én is, amit korábban nem. És ez kifejezetten a ilyen tudatos, politizáló, választói ilyen aktivizmus, vagy valami fajta tudatosságnak egy olyan megnyilvánulásait kezdtem én is tapasztalni, amit korábban nem tudtam elképzelni az elmúlt 10x évben. És amikor én is olyan barátaimon láttam ilyen tiszás pólót, állnak egy pult mögött, és csinálják a kampányt, akiről azt sem gondolt, hogy elmennek szavazni korábban. Tehát egy teljesen nem politizáló rétegből is láttam felbukkani embereket, például politikai aktivistaként. Ez volt az egyik ilyen aha élményem, vagy egy ilyen érdekes, ilyen revelatív élményem azzal kapcsolatos, hogy lehet, hogy valami tényleg így az országban így változik. És a másik az volt, amikor én is először megláttam azt, hogy a riport nem róluk szól, de van egy ilyen ébredő erő Tisza-sziget, ami kifejezetten egy ilyen szabolcsi romák ból álló Tisza-sziget, ott van egy Balog Mihály nevű vezető, egy fiatal roma srác, aki nagyon aktív a Facebookon, és akkor ezt láttam, hogy fiatal roma emberek összegyűlnek, mondjuk Tiszalökön, vagy Tiszaeszláron, és tehát ott a Szabolcs, aki a nyugati részében, és kifejezetten a Tisza mellett kampányolnak, és elmennek a nem tudom, tiszadobi cigánysorra, és ott az emberekkel beszélgetnek, akkor éreztem azt, hogy hoppá, itt lehet, hogy tényleg valami így átfordulóban van, vagy változik az országban, mert azért korábban ez nagyon nem volt jellemző, és alapvetően szerintem a mély szegénységben, vagy alapvetően az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között élő vidéki roma lakosság kapcsán érzékeltem azt, hogy ők legfőképpen amúgy nagyon inaktívak politikailag, a választások előtti napokban aktivizálják őket különböző direkt ösztönzőkkel, de még így is azt láttam azért, hogy és az inkább a nagyvárosi szegényebb részekre volt jellemző, hogy ott, ahol tényleg nagyon leromlott lakásállományú, vagy nagyon rosszabb állapotú külvárosi szavazókörök vannak, ott nagyon gyatra volt a választási részvétel, bármilyen választásról beszélünk. Szóval szerintem azért ez a réteg inkább így nem vett részt a politikában, ha részt vett, akkor alapvetően a Kormány pártra szavazott persze túlnyomó többségben, de mondom, többségük szerintem inkább nem is foglalkozott az egész kérdéssel. Egy bizonyos réteget valóban maguk mellé tudtak állítani a különböző kormánypárti ösztönzők. Szerintem azt, hogy most ezzel van egyfajta foglalkozás, mondom, első tényleg ilyen alulról szerveződő módon, ez a Fidesz számára azt mondom, őrült veszélyeket rejt. Ráadásul ezek olyan választókerületekben történnek, az is érdemes tudni, ahol tényleg sok roma él Magyarország, ugye Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Kelet-Magyarország, ezek a választókerületek többsége azért hát erősen kormánypárti, és még nem is feltétlenül kell a Tiszának ahhoz, hogy akár a kétharmadot megszerezze. Tehát mi is úgy számoltunk, hogy Szabolcsban például, hogyha Nyíregyházát megnyeri, mondjuk Magyar Péter, minden más bukik, még simán lehet kétharmada. Tehát, hogy alapvetően az, hogy pont ebben a fideszes magterületben van egyfajta ilyen roma aktivizmus, ez egy érdekes fejlemény, és ezt én is mindenféleképpen nyomon fogom követni, mert szerintem egyik ilyen nagyon új ilyen fejlemény a magyar belpolitikának.
Mennyire látszik az, hogy ugye most már a negyedik országjárásán van Magyar Péter, most épp egy 80 napos országjáráson van. Mennyire látszik az, hogy ezek az országjárások, ezek tudatosan követnék akár ezt a tereprajzot, amiről most beszélt, hogy hol nagyon erős a Fidesz, vagy azt, hogy hol van az, ahol nem lehetett látni 15 éve politikust. Tehát látszik-e bármilyen következetesség abban, hogy hova megy?
Igen, látszik, hogy megyéről-megyéről halad, de elég ilyen szigetszerűen, tehát hogy nem összefüggő helyeken turnézik végig, hanem most felbukkant Dél-Békésben, őt a Zalában volt, meg Vasmegy, tehát elég ilyen össze-vissza, tehát úgy össze-vissza, nem egy ilyen lineárisan követi le az országot. Ami szerintem így mintaként két dolgot látok változásként a korábbi országjárásokhoz képest, egyrészt sokkal több kis településre elmegy. Kicsit ilyen kötelező jellege, nyilván elmegy a választókerületi központokba, vagy megye központba, nyilván ilyen ott lehet legtöbb emberrel találkozni, de a fő fókusz szerintem az egészen pici településeken van. Tehát Zalában is végigjárt a Zalaszent László, Kehida, Kuscsán, olyan típusú településeket, ahol szerintem tényleg nem gyakran bukkanak fel, szerintem politikusok, kormánypártiak sem. Szóval kifejezetten van azzal foglalkozva, most én csúnyán mondva, hogy kis településekre eljusson, és minden több ilyen készfogás, személyes kontaktot tudjon teremteni választókkal. Ami másik szerintem újszerűség az, hogy, és ez biztos megharagudnának, hogy Lázár infósítja ezt, hogy ki van téve egy mikrofon, és most már lehet tőle ugye kérdezni. Korábban az volt, hogy felállt erre a platós autóra, elmondta a dumát, selfie, zene, fáklyázás, egymásként megfogjuk lépésre, és kommentek tovább, ugye ez volt. Egy ilyen frontális, egyirányú kommunikáció volt. Most, hogy ki van téve egy mikrofon, bárki odaléphet, és akkor akár tényleg keményen be is kérdezheti, beszólhat neki.
Látjuk, a megafonosok használják is a lehetőséget.
Igen, meg mindenfajta egyéb ilyen helyi arcokat felbukkan, nem tudom mennyire önálló, lehet, hogy szervezetten, és akkor mindenfajta ilyen érdekes kérdéseket feltesznek neki ilyen napokban. Igen, tehát ez abszolút van, és akkor ezeket próbálja nyilván lereagálni. Nyilván az a kérdés, hogy itt nagyon fontos az, hogy az ő stressz és monotonitás tűrőképessége meddig terjed. Ennyi már politikusnak ez egy ilyen nulladik kilométeres követelmény.
Mi az, ami biztosan megdolgozandó terep? Ami látszik, hogy akár vak volt, vagy annyira fideszesnek gondolt, hogy ahhoz, hogy bármilyen átfordulás, változás történjen, muszáj lenne vele foglalkozni.
Igen, hát ugye most a földrajz értelme van feltéve a kérdés, akkor nyilván azokra a választókerületekre érdemes gondolni, ahol most a legelején el is ment, vagy a Szabolcsban kezdte, az teljesen egyértelműen ilyen narancsvidékként van számon tartva. Ez érdekes, hogy Szabolcs megye csak egy gyors zárójel, hogy mindig az a megye volt, ami a 2015-i világban is mindig az aktuális kormány mellett szavazott nagyon feltűnően. Tehát mindig így csapódtak a aktuális hatalomhoz. És hát nyilván 15-6 év Fidesz uralom után nem annyira nehéz nem észrevenni azt, hogy, tehát, hogy alapvetően ezért is egy nagyon erősen kormánypártivá vált megye, holott korábban az MSZP-nek ilyen nagy ágyúja, miniszterei számos, nem tudom ezt sorolni, de Juhász Ferenctől, Baja, stb. Ferencig kiköttek volna, de hogy alapvetően az nem volt egy ilyen kimondottan deklarált nagyobb oldali megye, de lényeg az, hogy most abszolút az, és valószínűleg oda még valószínűleg vissza is fog térni. Tehát mindenféleképpen, de mondom, ezek azok a választókerületek, amelyek még a kétharmadhoz sem feltétlenül kellene. Tehát azokat elbukja, még akkor sincs hatalmas nagy probléma. Ami látszik a Magyar Péternek, a Fidesznek, a, vagy a, bocsánat, a Tiszának a mozgásában, az, hogy kulturálisan is, de Lubicka abban szeret benyomulni ebben a, mint a Török Gábor mondja, a kulturálisan őrzött törzs terület, tehát kifejezetten ezek a nemzeti szimbólumokkal, vagy valamifajta a magyar emlékezetpolitikában, vagy a történelemben, ami erős szimbolikus jelentőséggel bíró településeken, vagy valami vallási központ, ezeket nagyon szereti ezeket meglátogatni, ugye az erdélyi túra is kicsit erre hajaz, ami szerintem inkább egy belpolitikai üzenet volt. Tehát valószínűleg erre is lehet számítani, hogy sok ilyen helyen fel fog bukkanni, és még sokkal kevesebb kampányesemény fogunk Budapesten vagy Pest megyében látni.
Ha már említetted azt, hogy mi az, ami narancsvidék, ugye Orbán Viktor beszélt arról, most már nem tudom, mert nagyon sok helyen beszélt az elmúlt hetekben, hogy Buda az egy milyen nehéz terep nekik. Talán még a 12. kerületről is mondta, tehát nem csak Budapestről, hanem Budáról, ami azért a rendszerváltozás után, és hát azért sokáig ugye az volt az elképzelés, hogy azok a jobboldali, konzervatív, aztán ez, ennek okán fideszes kerületek. Ugyanez Balaton. Balatonról is az, főleg Balaton északi partja, arról sokáig az volt az elképzelés, hogy az egy ilyen polgári világ, és hogy emiatt az tutira megvan a Fidesznek. Mi történt ezeken a területeken, hogy ma már Orbán Viktor is úgy detektálja, hogy ezek nehéz terepek, vagy nehezebbé vált terepek?
Ez tök érdekes, mert ez a polgári szó, amit így inkorporált a Fidesz 20 évvel ezelőtt, hogy ennek egyszer érdemesen belemenni akkor a jelentés tartalmában, mert szerintem itt rendszeresen elbeszél egymással a kormánypárti és ellenzéki nyilvánosság, mert az én szóhasználatom a polgári azt jelenti, hogy valami önálló egzisztenciával, önálló gondolatokkal, önálló politikai cselekvéssel jellemezhető, jellemzően az átlagosnál magasabban iskolázott és jobb jövedelmi helyzettel jellemezhető választói réteg.
És akkor ez meg is adja a választ.
Igen, ez azt hiszem, hogy ez kb. Úgy van vele, hogy polgári egyen az, aki a Orbán Viktorra szavaz. Tehát, hogy én egyszerűen ültem egy tévéstúdióban egy választás egyik éjszakáján, és akkor láttuk azt, hogy Budán igen, ezek az eredmények vannak, de ez már évek ezelőtt volt, tehát örülök, hogy ezt észrevett Orbán Viktor is, de hogy pont ezt mondtuk, hogy hát igen, ugye 94-ben az MDF mindenhol bukott, kivéve abban a három budai választókerületben, meg Kapuváron, de amúgy meg tényleg mindenhol leradírozták őket. És akkor azt hiszem a mellettem ülő kormánypárti ember azt mondta, hogy hát valószínűleg kicseréltek az emberek, és beköltöztek, kiköltöztek, és akkor gondolkodtam, hogy jó, aki kiköltöztek, kimentek a budai agglomerációval, szintén a kormány ellen szavaznak az emberek, tehát hogy a föld nem nyelhette el őket. De valóban ez van, igen, tehát hogy a magasabban iskolázott rétegből az nagyon sok választót veszélt a Fidesz még 2014 óta, miközben az alacsonyabb társadalmi státuszúak közül meg ezért sokkal többet szerzett, tehát hogy nyilván ez a számunkra ez egy költséghaszon elemzés szempontjából egy tök pozitív dolog volt, meg is nyertek vele egy csomó választást, az kétségtelen tény, hogy az értelmiség az így dezertált a Fideszből, legalábbis választói szinten, és hát Budán ezt látjuk, de ezt már a 19-es önkormányzati választáson is lehetett látni, hogy ez egy létező tendencia.
Ugye most idáig a terepmunkáról beszéltünk, de hát Orbán Viktor és az egész Fidesz arról beszél, hogy a választást a digitális térben kell megnyerni, és hát ugye először a harcosok klubja, aztán annak vagy sikertelenség okán, vagy pedig annak okán, hogy valóban vannak harcosok, meg nem harcosok, most létrehozták a digitális polgári köröket. Egyrészt valóban, és akkor kezdjünk először ezzel, valóban a digitális tér-e ma már az, ahol a magyar politika zajlik, ahogy a miniszterelnök mondja, a digitális térben folynak-e a politizálások, a politikai megbeszélések, és nagyobb súlya van-e, mint annak a személyes jelenlétnek, mint amit mondjuk Magyar Péter az országjárással tesz?
Szerintem nem, de ettől nem zárja ki azt, hogy amit a Fidesz csinálni akar, annak lehet valós politikai haszna. Én arra gondolok, hogy most megnéztem azt, hogy a 2022-es népszámlálás volt az első, ahol rákérdeztek arra az állampolgároknál Magyarországon, hogy különböző digitális eszközöket mennyire használnak. És akkor lehetett is skálázni, hogy szokott-e online híreket olvasni, küldött-e már e-mailt, és voltak ilyen fokozatok, hogy használja az ügyfélkaput, és legvégén az volt, hogy tud-e PHP-ben programozni. Tehát, hogy nagyjából ezek voltak így egy skálán. És ez a KSH kialakítja azt, hogy az embereket besorolja három különböző kategóriába, hogy alacsony, vagy semmilyen, közepes, vagy magas digitális képességekkel rendelkezik-e. Most azokban a választókerületekben, ahol a Fidesz kiugróan jól szerepelt még tavaly júniusban is, ott a legmagasabb azoknak az aránya, akik a legkevesebb digitális eszközt használnak. A top 3-ben ez ilyenek voltak, mint a Máté Szalkai, a Vásárosnaményi, metán az Ózdi választó, rengeteg északkelet magyarországi választókerület volt, ahol a választók fele szerintem semmilyen digitális képessége nem rendelkezik. Most ez alapján akkor felvül a kérdés, hogy kit akar, vagy kit tud a Fidesz elérni a Facebook vagy más digitális csatornákon, ha amúgy a magszavazói nem is ismerik ezt a világot. Csak ugye akkor itt van egy csomó lehetséges opció. Egyik az az, hogy ez egy csatorna, amin keresztül eléri azokat, akik majd a családi asztalra, a kocsmába, az úgynevezett másodlagos nyilvánosságba beviszik majd ezeket az információkat, amit eddig is így történt. Felmúl annak a kérdése, hogy ugye ezt ha úgy a Facebook, mint a Google bejelentett, hogy októbertől teljesen megszünteti a politikai tartalmú reklámokat, amire a Fidesz havi szinten többször, vagy a Fidesz, illetve a Fideszhez köszönhető különböző proxik havonta több százmillió forintot költenek. Hát én is, ha görgetem a hírfolyamat, minden második poszt valamilyen kormányzati kommunikációs üzenet. És valószínűleg ezt akarják valamifajta organikus eléréssel majd lehet, hogy pótolni, mert hogyha nem tudok pénzt költeni rá és kitapétázni vele a Facebookot, akkor majd lehet, hogy ezt emberekkel, nagy isten, mondjuk botokkal, vagy ilyen kamuprofilokkal fogom tudni megtenni. És akkor felmerül a kérdés, hogy persze az egész ilyen digitális polgári kör, meg ez a harcosok, mennyire egy ilyen valós valami, mennyire egy ilyen fedősztori ahhoz, amit majd ősztől vagy esetleg tavasztól csinálni akarnak, ha akarnak ilyet csinálni, tehát valamifajta ilyen, nem tudom, ilyen álhír, vagy félálhír, vagy valamifajta kommunikációs cunami. Ennek kapcsán egy kicsit amúgy én szkeptikus vagyok, mert azért a Facebook eleve úgy működik, legalábbis szerintem a legtöbb esetben, hogy ha van egy hír, az alatt döntően azért azokat a kommenteket látom, amire azt gondolja, hogy az algoritmus számúra így kedvező. Tehát, ha én cica rajongó vagyok, és egy cica kutya veszekszik a képen, akkor én a cica rajongó, nem tudom, kommenteket fogom látni. Arra is beszélve, hogy azért az online térben valóban nem árt jól a Fidesz, abból a szempontból, hogy ugye pont a napjött ki a Telexen a Hanula Zsoltnak a lájkbajnokság újabb fejezete ugye az előző hónapot vizsgálva, ahol szintén az látszik, hogy a Magyar Péter kétszer annyi interakciót, meg elérést tud generálni, mint Orbán Viktor, úgyhogy a Magyar Péter tudomásom szerint egy forint pénzt nem költ a saját oldala hirdetésére. A Tisza párt költ, nagyon keveset a Tisza párt nevű Facebook oldal futtatása, a Fideszhez képest ilyen brutálisan keveset, és ehhez képest jut el Magyar Péter sokkal-sokkal több emberhez, mint Orbán Viktor. Most ha ebből még kivesszük az anyagi dimenziót is, tehát nem lesz fizet hirdetése a Fidesznek YouTube-on és Facebookon sem, akkor ott nekik októberre vagy novemberre egy nagyon komoly versenyhátrányuk lehet az online tér, és lehet, hogy ezt akarják ők majd ezzel a, mondom, ilyen emberekkel, vagy botokkal, vagy bármilyen fajta profilokkal esetleg pótolni. És akkor mondjak egy térségi példát, ugye 2024 tavaszán, amikor nálunk voltak az EP választások, akkor ment a szlovák elnökválasztás, ugye ez a Peter Pellegrini, Iván Korcsuk nevű jelölt versenyzett az elnöki posztért, és akkor volt egy olyan álhír, ami végigfutott a szlovák nyilvánosságon, annak kapcsán, hogy a Korcsuk ugye azt terjesztették, hogy a korábbi csehszlovák titkosszolgálatnak volt egy fedett tisztje az STB-nek, és erről egy ember egy videót közölt, mindenfajta ilyen gyűrött papírokat mutogatva, vagy azok voltak az ő beszervezés, nem tudom, hatos kartonja, stb. De kiderült, hogy teljesen kamu az egész, de amint ez a hír kiment, egyből több ezer ilyen szlovák, ilyen kamu profilja, pár ismerőse rendelkező, nem tudom, bot, vagy ember által üzemeltetett Facebook profil kezdte ezt a hírt ugye spinnelni, és vége az lett amúgy, hogy persze nyert a Pellegrini azt hiszem 53-47-re, ami Szlovákiában azt jelenti, hogy kb. 160 ezer szavazat volt a különbség, ez kis ország, nem olyan nagy. De volt ennek hatása, na most ott ilyen 9-10 ezer ilyen kamu profilt azonosítottak be, Na most Magyarországon lehet, hogy ez több százezer lesz. Tehát, hogy ezt nem tudjuk ennek, hogy milyen lesz a hatása, egyáltalán lesz hatása. Tehát ez szerintem számomra ez a digitális stratégia a Fidesznek az egyik legnagyobb kérdője most az ősz szempontjából. És még egy gondolat, hogy azért az látszik, hogy ezek megint mind digitális válaszok. Tehát, hogy nekem meggyőződésem, hogy a Fidesz problémája döntően gazdasági eredetű, döntően offline eredetű, mert bemenni a boltba és levenni a 2000 forintot szeltet kenyeret, ez egy offline kérdés, szerintem nem online. Magyar Péter, illetve az általa most elég erőteljesen szervezett Tisza-sziget hálózatnak szerintem a terepi jelenléte az megint csak egy offline probléma és offline kihívás a Fidesz szempontjából. Az, hogy egy Tisza szavazó most minden mérés szerint, még a Brázágoston mérés szerint sokkal aktívabb, mint egy Fideszes, az megint egy offline probléma, és ezekre mind ilyen módszertani, kommunikációs és ilyen digitális online válaszok születtek eddig. Uh-huh. Ez számomra egy érdekes, nagyon érdekes fejlemény, de az is lehet, hogy mondom, ez egy fegyver, amiben most még nincsen töltény, és majd összekerül bele majd valami, amit majd tudnak ezen keresztül lőni, de ezt most még ebben a pillanatban még nem tudhatjuk.
Látszik-e az, hogy akkor ezzel szemben, hogy a Tiszának viszont akkor, mert most mondtad, hogy hol vannak az offline problémái a Fidesznek, hogy a Tiszának hol vannak a problémái, van most már egy ilyen viszonylag bevetnek mondott gondolat, hogy a női szavazók azok, amelyeket a Tiszának meg kéne még úgymond dolgoznia, mert hogy a női szavazók között, akik egyébként választáskor, bár a férfiak aktívabbak általában a politizálásban, de választáskor igen aktívak a női szavazók, pláne az idősebb női generáció. Egyrészt ez valóban így van-e, másrészt látszik-e, hogy van egy ilyen nagy lyuk, mondjuk a Tisza szavazóbázisban, ami annyira stabilan fideszes ma még, hogy oda kellene betörnie, vagy azokhoz kellene szólnia a Tiszának?
Ez nagyon érdekes, mert több társadalmi kérdés is egymásra rakódik. Ugye eleve, jól nem hiszem, a 65 év fölötti magyar társadalomnak ez a kétharmada nő, és egyharmada férfi, ami döntően azért van, mert a férfiak sajnos Magyarországon nagyon korán meghalnak, ugye ennek különböző okai vannak, de a lényeg az az, hogy jóval több a női szavazó már a nyugdíjas rétegben, sokkal-sokkal több, kétszer annyi, mint férfi. De ez nem egy, nem egy szintisztán demográfiai probléma szerintem a Tisza szempontjából, tehát ők akkor tudnak a hibát elkövetni, ha nem akarnak ezzel valamit kezdeni. Uh-huh. Voltak rá szerintem ilyen nem túl erős kísérletei Magyar Péternek, női konferencia, meg egy-két ilyen, nem tudom, egyéb ilyen, hát nem tudom, hogy hanvában elhalad, legalábbis ilyen, inkább ilyen kommunikációs eszközként felmutatott valami. Nyilván akkor változhatna ez, ha Tisza idővel tudna mutatni nagyon erős női politikusokat, akik esetleg mondjuk valamifajta, nem tudom, esetleg valami mozgalmi, tehát kifejezetten nőkhöz kapcsolódó valami polgárjogi mozgalomban vettek részt, vagy bármifajta civil szervezetben tevékenykedtek.
Tehát Bódis Kriszta mondjuk hát, nem elég.
Igen, most folytatok akartam mondani, de ez neki sem ez volt a fő profilja, csak ő történetesen nő, de neki azért alapvetően inkább a elesett vidéki szegénységgel való foglalatosság volt azért, ami őt úgymond híresítette. Az látszik a Fidesz részéről, hogy még szerintem ez a Varga Judit kérdés nincs teljesen eldöntve, mert az látszik, hogy itt most egyenlőre egy ilyen kis előjáték zajlik ennek kapcsán, hogy Orbán szinte az összes ilyen YouTube, vagy ezekben a külön csatornákon, ahol elmegy és mindig megtanuljuk ezeknek a nevét, tehát ezekben mindig így ezeket megemlíti, mert a Varga Juditnek a nevét, és hogy mennyire tehetséges volt, és mennyire sajnálja, és
igen, bár most az MCC-n ott kérdésre válaszolva mondta ezt, igen. Az egész Varga Juditos Áder János, többször megkértem már Áder Jánost, hogy legyen.
Az egy különösen meglepő kérdés, rész volt azért, igen. A Schmidt-Mári Anteportes történet ismeretében, de mindegy, minden esetre látszik, hogy szerintem gondolkodhatnak ebben. Nyilván itt egy csomó probléma felmerül ugye az ő személye kapcsán, és amire nincs, és valószínűleg nem is lesz egy plauzibilis magyarázat, vagy válasz a választók felé, hogy mi miért történt. És azért éppen ezért ez a fajta fegyver, tehát a Varga Judit nevű fegyvernek az alkalmazása azért erős korlátok között működhet csak. De ettől függetlenül szerintem valóban a Tisza párt, és kifejezetten Magyar Péternek lenne amúgy teendője vagy dolga a női szavazóknak a megszólításában. Mondom, nem csak egy generációs kivetülése, hanem valóban ott szerintem van egyfajta lemaradása a jól beazonosítható lemaradás a Tisza pártnak.
Ha viszont már generációs, ugye most a nyárnak a sláger témája az a fesztiválozó fiatalok és a mocskos fideszezés a fesztiválokon, és azért látszik, hogy bár eleinte bagatelizálta a Fidesz, azért igazából az elmúlt két hét Fidesz politikája nem szól másról, mint valahogy a fiatalok megszólításáról, és bemutatni azt, hogy lehet, hogy vannak itt a miniszterelnök szóhasználatával élve a lipsi fiatalok, akik a kormány ellen lázadnak, de hát vannak a nemzeti érzelmi fiatalok, akik meg az egész globális lipsi rendszer ellen lázadnak, miniszterelnök szóhasználatával élve. Valóban nagy probléma-e a Fidesznek a fiatalok támogatottsága, és valóban a fiatalok azok ma mondjuk a Tisza a zsebükben érezheti-e őket?
Szerintem igen, de mindenkettőre igen a válasz, de... Aztán az az érdekes a nemzetközi kitekintésben, hogy azért a Fideszhez hasonló, vagy az Orbán Viktor politikai karakteréhez hasonló politikusok a nyugaton élvezik a fiatalok támogatását. Tehát a Trump például kifejezetten sikeres volt ebben az ilyen incel szubkultúrában, tehát az ilyen otthon ülő, számít videógép, vagy videójáték, nekem teljesen idegen ez a világ, azért keresem a szavakat, bocsánat, tehát ebben a videójátékozós, vagy éppen mondjuk a online gambling, tehát ilyen online pókerező, vagy nem tudom, ebben a világban, ahol alapvetően ilyen elmagányosodott magukat nem feltétlenül sikeresnek érző, és az online térben sokkal otthonosabban mozgó 30 alatti választói rétegben kifejezetten sikeres tudott lenni Trump, és pontosan azért, mert olyan embereket tudta magát körülvetetni, akik ebben a világban otthonosan mozogtak, ugye, vagy olyan podcasterekhez ment el, ahol ezek az emberek nagyon népszerűek voltak. De ez ugyanúgy igaz egy csomó másik, mondjuk egy nyugat-európai radikális jobboldali pártra is, az AfD elképesztően népszerű, Spanyolországban a Vox is egy legnépszerűbb párt a fiatalok körében. Tehát, hogy ilyen szempontból egy elképesztő diszharmónia, vagy ilyen kettősség a Fidesz és a vele szövetséges pártok között, hogy a Fideszhez képest viszont elképesztően népszerű a fiatalok körében. Ugye, akiről beszéltem, ezek az európai példák, ezek mind ellenzékben lévő, és amik kicsit ilyen ellenzéki létre kárhoztatott ilyen tűzfallal körülvett pártok.
Épp ezért szereti magát nagyon sokszor azért a Fidesz meg Orbán Viktor úgy bemutatni, mintha szinte ellenzékben lennének, tehát egy ilyen állandó áldozati szerepben, aki
igen,
küzd csak, az elemekkel.
Igen, csak 15 év a többségben eltöltött kormányzás után úgy, hogy amikor a fiatal hazamegy, akkor ugye mindig emlék, kit ismer egy átlag ember, aki nem annyira politizált, tudja azt, hogy ki a polgármester, ki a miniszter, és általában ezek fideszesek legtöbb helyen. Tehát, hogy úgy azért elítetni azt, hogy mi vagyunk a lázadás, meg az elit ellen, azért azt úgy, hát az egy erős kihívás szerintem, és látszik is, hogy nem igazán tudja ezt a Fidesz szerintem megugrani. Lesznek, de valószínűleg lesznek célzottan a fiatalok szánt különböző intézkedések, ugye korábban ez volt a 25 év alatti adókedvezmény, és megint lesz ugye lakástámogatási, 30 év alatti nőknek szóló adókedvezmény, stb. Ezek mind ugye valószínűleg menni fognak, és mennek is. Ugye megint az a kérdés, hogy ez mennyire lesz elég abban a rétegben, ahol azért a napi politika fogyasztás szerintem sokkal kevésbé van jelen, mint mondjuk a idősebb választóknál.
Fél mondattal már erről is beszéltünk, de akkor most fejtsük is ki, hogy szerinted ma van-e bárki másnak esélye a Fideszen és a Tiszán kívül bejutni a magyar parlamentbe?
Hát én amellett érveltem az elmúlt hetekben, hogy szerintem nincs, de ez döntően abban az adottságból fakad, hogy szerintem nagyon magas lesz a részvétel. Én a mi hazánkot kicsit így külön kezelném a többi pártól, mert róluk gondolom azt, hogy ők le tudják fedni egy olyan választói réteget, akik szerintem nem feltétlenül így tehát ők kicsit teljesen egy külön univerzumban mozognak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a mi hazánknak a szavazói döntő többségében nem ilyen protofasiszta, szélsőjobboldali ember, hanem sokkal inkább ilyen a politikát alapvetően nagyon nagy gyanakvással, az intézményrendszereket komoly gyanakvással és bizalmatlansággal kezelő különböző emberek. Ami nekem tök érdekes volt, hogy azért, amikor nézgetjük a mi hazánknak az eredményeit, akkor azt láttuk, hogy Budapestet leszámítva, ahol tényleg gyengében szerepeltek, szinte minden település kategóriában ugyanazokat a számokat hozták. A 19-es egyébként is ilyen 3% volt. Uh-huh. 3% mi hazánk volt, egy 500 főalatti faluban, meg mondjuk Pécsen is, ami tök érdekes, és egy jó kiindulás alap volt. Ugyanezt tudták hozni a 22-es választáson is, mondom, Budapest az egy kivétel, és most 20 év láttuk azt, hogy már ők is inkább a kisebb településeken szerepeltek jól. Tehát van egy ilyen mozgás szerintem náluk, ezért ők is kicsit lehet, hogy beléptek a Fidesznek a területére, valószínűleg oda is mentek azért Fidesz szavazók 24-be. Ugye nagy kérdés, hogy a Fidesz majd milyen stratégiát fog követni velük kapcsolatban, mert azért ami a legrosszabb, ami megtörténhet velük, ami a Fidesz szempontjából is, hogy 4,98-al kiesnek a parlamentből. Nagy kérdés, hogy mi lesz a sorsuk, de még róluk gondolom azt, amiatt, hogy esetleg lehetességük bejutni, mert mondom, hogy annyira egy ilyen tök külön szubkultúrát fednek le a magyar társadalomban, mint a többi pártok.
Ez a kutyákra nem igaz?
Szerintem nem, mert azért a kutyapárt azért mégiscsak szerintem valahol azért a baloldali progressziónak a terméke. Uh-huh. És látszik is, hogy ők azért döntően nagyvárosi párt. Szervezetileg azért egy-két ilyen kivételtől eltekintve a vidéken, Eger, Ajka, Ózd, mit tudom én, ahol látszik, hogy van valami fajta aktivizmusuk, azért ők egy döntően nagyvárosi párt. Ami szerintem a pártnak a problémája az, hogy akik ott voltak, és a párt arcait nyújtották, vagy képezték, amúgy szerintem helyenként egészen komoly politikai tehetséget mutat, hogy most ugye önkormányzati képviselők lettek, vagy polgármesterek, tehát hogy ők és elég látszik, hogy bele is ásnak magukat ebbe a munkába, tehát nem igazán láttam azt, hogy majd ők most itt hirtelen kaszát kapát eldobva tudnak kampányolni. Szóval van egy ilyen HR probléma is szerintem a kutyapártnál, illetve az, hogy hát azért a Magyar Péter felbukkanás ezeket a pártokat gajaszta le elsősorban. Hát a kutyapártot 24 év elején ilyen két számjegyűre mérték, és azon gondolkodtunk, hogy most 2 vagy 3 képviselő lesz az Európai Parlamentbe. És ehhez képest lett ugye 3%-uk. Meg egy rossz EP kampányuk szerintem. De hogy alapvetően, ugye ez a Mi Hazánkra is igaz volt, ezt hozzá kell tenni. De hogy ők szerintem azért inkább ebben egy ellenzéki közegben mozgó valami, csak nyilván egy erősen rendszerellenes attitűd, de alapvetően inkább azt gondolom, hogy rájuk azért a Magyar Péter feltűnése sokkal nagyobb veszélyt jelentett, mint a Mi Hazánkra. Mi Hazánkot is rendesen megcsapta, meg a középpártosodás felé tartó útat azért szépen ezt úgy lezárta, de a Mi Hazánk kapcsán gondolom azt, hogy ez inkább egy ilyen, ők még talán esetleg bejuthatnak, de most nem akarok, mondom, én alapvetően azt gondolom, hogy ők sem fognak bejutni.
Ha két párti a parlament, akkor az azt jelenti, hogy valakinek kétharmada van feltétlenül?
Nem. Tehát azért előállt van a helyzet, hogy két párt jut be, tehát a Fidesz és a Tisza, és alapvetően valami fajta konstellációban, ami nem a kétharmad, hanem mondjuk egy, nem tudom...
Egy 50-50-ben azért az egy...
Igen, ugye ez nem lehet, hogy páratlan számú mandátumban a parlament, csak egyébként most el kell gondolkozni. De azért olyan választási rendszer, hogy azért a nyugvó ponton könnyen át lehet billenni, és gyorsan lehet nagyon sok mandátumot szerezni, pont a győztes kompenzáció miatt. Tehát azért valószínűleg inkább arra tippelnék, hogy egy nagyon jelentős mandátum többsége lesz valakinek. És ez neki fog derülni, hogy kicsoda.
Egy utolsó, sokáig azt lehetett gondolni, hogy azzal, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul, egy ilyen a közélet valamilyen szempontból fellélegzik, még hogyha a DK szavazói nem is, de hát egy ilyen miniferizés, meg egy mindent összegyurcsányozás megszűnik. És minthogyha a DK is arra számított volna, hogy akár a DK-nak is adhat egy felívelést. De minthogyha közben meg a DK, az maga lenne Gyurcsány Ferenc. Van-e a DK-nak esélye szerinted? Látszik-e az, hogy ez a stratégia, hogy Klára kell, ez meg tud szólítani a DK-s magon kívül bárki mást?
Hát ugye a DK-ház maga Dobrev Klára, ez a monogramja, ugye? Most az el lehetnénk hülyeskedni, de és akkor biztosan nagy mestertebb része volt, hogy akkor így kellett kifutatni a sztorit. A viccet félretéve, hát én nem nagyon látok ott mozgásteret. Tehát, hogy akikkel én szoktam beszélgetni ilyen nagyvárosi, vagy budapesti, vagy Budapestre költözött most már diplomás, és még ellenzéki érzelmű ember, jelenleg az a kérdés merül fel, hogy rossz-e az, ha túlhatalmat kap mondjuk Magyar Péter, és még berendezi nekünk a második nert, ez egy tipikus ilyen értelmiségi ugye,
hát ha csak a névtáblát cseréljük le.
Az... Igen. És akkor ugye ennek kapcsán vannak ezek a menekülő hajó projektek, hogy akkor de ezért kéne bejutatni akkor a kutyapártot, vagy akkor a DK-t ritkában hallom fiataloktól, de nyilván egy idősebb nagyvárosi baloldali szavazó valószínűleg ez lehet még egy olyan kalkulus, hogy akkor emiatt kell mondjuk a Dobrev Klárára szavazni. Én abszolút nem ismerem a DK-nak a belső szervezeti struktúráját, vagy a működését, hogy most milyen potenciálok vagy tartalékok maradtak, de Én mióta megtörtént a Gyurcsány Ferencnek a dezertálása, vagy visszalépése, és most ugye megint valami könyvet ír, de hogy alapvetően nem, én nem is nem hallottam még hír szintjén sem erről a pártról, hogy mi történik, vagy mi nem. Azon kívül, hogy most is vezettem a 85-ös úton, és láttam, hogy a Klára visszatekint rám egy ilyen óriás poszteren, hogy a országnak Klára kell, de ezen kívül én nem nagyon láttam tényleg semmi kézzel fogható politikai cselekvést a párt részéről, vagy valami olyan megkülönböztető üzenetet, amit mondjuk így más ellenzéki szereplők korábban nem mondtak volna el, és azért szerintem 8-9 hónap a választás előtt azért egy elég komoly válságtünet szerintem, de ez mondjuk az egy csomó másik szereplőre Magyarországon, tehát a Kutyapártra is, meg a Mi Hazánkra is, tehát most csak mondjuk egy tökéletes dolog, amikor belepölgettem a Kuruc Info nevű csak kíváncsiságból, és például ott különböző érdekes ugye, hírek ott mentek, az a 9 ilyen csempeszerű ugye, vezető nyitó oldalon, és tehát a pártnak a neve már meg sem jelenik, ha mindenfajta ilyen külpolitikai hírek voltak döntően. Izrael, arabok, tudom én, ilyesmi, oroszok, ukrán háború, különfajta érdekes keretezése, de hogy szinte alig volt ott belpolitika. Tehát, hogy már ugye a Mi Hazánkhoz köthető ilyen különböző, hát ilyen obskurus vagy kevésbé obskurus honlapokon sem feltétlenül látok ilyen nagyon megkülönböztethető Mi Hazánkhoz köthető politikai, azon túl, hogy például ilyen önkényes lakásfoglalókat, hogy önként kipenderítenek ilyen izmos emberek, de hogy ezen kívül úgy más nem látok ott.
Szeptembertől szerinted mi az a terület, amire figyelnie kell annak, aki izgalommal tekint arra, hogy hogyan alakulnak a választások?
Hát most mondanám, hogy a közénfutatási számok, de szerintem ne azt figyelgessék az emberek. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem, mivel ez az a helyzet, ami előállt szerintem Magyarországon, annak szerintem döntően gazdasági okai vannak. Amit szerintem érdemes figyelni, az a különböző gazdasági mutatók, különböző ilyen fogyasztói elégedettség, a kiskereskedelmi forgalom alakulása, ezeket mind szemlézi a sajtó, ezeket könnyen lehet olvasni. Ezekre szerintem érdemes lesz figyelni mindenféleképpen. Én nem tartom kizártnak az, hogy ugye Momentum ugye levonult a politikai hadszíntérről, elképzelhető lesznek még, akik követni fogják szerintem őket. Itt nagyon érdekes az, hogy a kisebb pártok, főleg a Kutyapártra gondolok, hogy hogyan fognak kalkulálni, hogy jobb-e nekik amúgy kivonulni például az országos politikából, és úgymond szépen meghalni, úgyhogy közben szépen ugye virágzanak különböző önkormányzatokban, és hogy nem belemenni egy ilyen nagyon rossz kampányba az ő szempontjukból, vagy esetleg azt mondják, hogy de hát akkor nem marad mentőcsónak projekt a ellenzéki választók számára, és akkor bármi történik a Tiszával, akkor majd ezek az emberek mind majd elmennek a DK-hoz. És lehet, hogy ezen van egy ilyen kivárásos játék, hogy a két autó megy egymással szembe, és ki fogja elrendteni a kormány. Ezt nem tudom. Szerintem érdemes azért figyelni a kisebb pártnak is a mozgását. De azért én azt gondolom, hogy dönteni a két nagy párt lesz az érdekes. Ugye, ami nekem még tényleg egy nagy kérdés, hogy a digitális világon túl, inkább a fizikai térben maradva, hogy mennyire fogja például erőltetni a Fidesz az, hogy különböző szakpolitikai viták legyenek az országban, korábban egyáltalán nem volt jellemző a Fideszre, sőt, most lehet, hogy elő fog ez kerülni, akkor most akkor nem tudom, Szijjártó Péter kihívja, na akkor kit, és akkor hirtelen valakit fel kell tudni mutatni, tehát hogy ilyeneket el tudok képzelni mondjuk, hogy a Fidesz ezt megcsinálja. Az igazság, hogy ami nekem egy nagy kérdője, és talán a Fidesz szempontjából, hogy korábban azért 2014-től kezdve kifejezetten politikai szempontból innovatív párt volt, és intellektuálisan, most tényleg csak leíró jelleggel mondom, kifejezetten élvezetes volt néha nézni azokat a különböző csibészségeket, húzásokat, tényleg a politikai mahinációk a magas iskoláját, amit szerintem európai szinten nagyon jól csináltak, most ezt nagyon nem látom. Az elmúlt egy évben tényleg azt látom, hogy hónapról-hónapra próbálnak valamit kitalálni és túlélni. Orbán Viktornak a kommunikációja szerintem legalább hát negyedik vagy ötödik rendszervarráson esett át januártól kezdve, az egészen a Jó Hír kampánytól kezdve, most ez a én vagyok, aki nem tudom, megvédelek, és legalább, hát lehet, hogy korruptak vagyunk, mert rossz az ország, legalább én veszem fel a telefon, nem, ugye van ez a hirdetés, most fut a Nemzeti Ellenállás mozgalom, vagy minek a Facebookján látom ma reggel is, tehát hogy most ebbe az irányba mennek, tehát hogy oda érdemes szerintem figyelni, hogy a Fidesz még mindig nem találta meg az igazi üzenetet. Nyilván tudjuk, mi lesz Ukrajna, stb. Tehát van egy jó külön a terület, de hogy mégis mi lesz az egészen konkrét olyan üzenet, hogy ki lehet írni egy plakátra, az a pár szó, vagy egy emoji, hogy melyik lesz az. Szerintem az érdekes, ha ezt megtalálják majd ősszel, vagy akkor végül, hogy ez mi lesz, meg fogják ezt találni, azt mondja, hogy érdekes kérdés lesz. Illetve nyilván majd a TISZA részéről azt érdemes figyelni, hogy kiket fog tudni felmutatni, mint például a szakpolitikus, mert én ott látok azért egy problémát, hogy ebben szerintem még olyan nagyot nem tudtak azért mutatni. Voltak, tehát mint van agrár szakpolitikusok, például van most egy, szerintem igazoltak egy kifejezetten hitelesnek számító egészségügyi politikust, ugye, tehát ilyenek vannak, de azért döntően szerintem most az a nagy kérdés sok, amúgy szerintem Tiszára szavazó ember fejében is, hogy akkor kik és miként, milyen vízió alapján fogják vezetni ezt az országot.
Bódi Mátyás, köszönöm szépen, remélem, hogy ezekre a kérdésekre majd együtt is keressük ösztől a választ. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen a figyelmüket, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszont hallásra.